Istenek igéje Tukács evangéliumából fogom felolvasni, a 17. rész, 11. versétől a 19. verséig. Kérem, hogy fennállva hallassanak. Isten igéje tegyük. A Lukács evangélium a 17. rész, a 11. verstől így szól hozzánk Isten igéje. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és felhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: Vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Isten, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: Kelj fel, menj el! Hited megtartott téged. Eddig Isten igéje. Menj, Atyánk! Mi is az Úr Jézushoz kiáltunk hangos szóval, hogy könyörüljön rajtunk, ami bűneinkben adjon tisztulást az ő vére által. Légy itt közöttünk, és kérünk, hogy a te véred tisztítsa meg minden bűntől a mai délelőttel is, és ott, hogy a te lelked által igazi közösségünk hogy lehessen te veled, amelyben meghallhatjuk a mai napon is a te hangodat. Tedd érzékenyé a szívünket mindarra, amit a mai napra készítettél, hogy szeliden fogadjuk a belénk oltott igét. És azt meg is teremje majd a te dicsőségedre, a maga gyümölcsét. Kérünk azért, hogy áld meg ezeket az igéket mindannyiunk számára. Helyezd a szívünkre mindazt, ami ebben a ige szakaszban benne foglaltatik. Indíts bennünket újra és újra hálával, hálára irántad, és bocsáss meg, amikor hálátlanok vagyunk. Kérünk áld meg Montit is az ige hirdetésében, és mindannyiunkat, hogy a te igéd előtt teljesen kitárulkozhassunk a szívünkben. Az Úr Jézus nevéért kérünk mindezt. Amen.
Lehet látni a kiosztott vázlaton, hogy megint fogunk találkozni Jézussal ma, ahogyan az utolsó pár alkalom, amikor én itt szolgáltam. Most egy olyan helyzet, amikor 10 ember találkozik Jézussal, de azzal a 10 emberrel mi lényegében csak az egyikkel fogunk foglalkozni ma. Az egyik, amiben látjuk az igében, ő volt az idegen. És azért ő más volt, mint a többi, mert ő volt az egyetlen a 10 között, aki visszament Jézushoz hálaadással. És ma délőtt fogunk beszélni a hálaadásról, és a bevezetés egy kicsit más lesz, mint általában, mert ahelyett, hogy én bevezetem a mai predikációt, két gyülekezeti tag fog bevezetni a predikációt bizonságtételekkel, hogy ők miért adnak hálát az Úrnak. Jóska, te leszel az első, utána a Józsi fog jönni.
Hát én nagyon nehezen szántam rá magam azt a bizonságtételre, és hát Mózessel együtt elmondhatom, hogy nehéz ajtú vagyok. De azért hát megpróbálom. Én arról szeretnék bizonságot tenni, hogy az elmúlt 8 évben Isten hogyan változtatta meg az életemet gyökeresen, és hogyan lett az első hely az életemben. 8 évvel ezelőtt az az ige állt elém, a Jelenések 3.15-ből, hogy legyél hideg vagy hév, de mivel langy meleg vagy, kiköplek az én számból. Ez nagyon nagy hatással volt rám ez az ige, és hónapokon keresztül ezen gondolkoztam, hogy Isten ezen keresztül mit akar nekem mondani. És akkor Isten elé azzal a kéréssel álltam, hogy én nem akarok vallásos keresztény lenni, vasárnapi keresztény lenni, ezért kértem Istent, hogy segítsen, hogy szerinte való keresztényi váljak. És hát Isten utána hamarosan elkezdte a munkát az én életemben, és hát egymás után jöttek a nehézségek az életemben. Erzsébet bizonyára sokan ismeritek, ő ezután lett beteg, majd meghalt. De Isten ebben is olyan kegyelmes volt, hogy csak annyi nehezet engedett meg, amennyit el tudtam hordozni. És utána adta nekem Erikát, feleségemmel. Majd ezután még nem lettek vége a nehézségeknek, hanem 30 évi munkavégzés után elbocsátottak a munkámról. 30 évig voltam egy munkahelyen, és így munkanélküli lettem. Majd később, 2 évvel ezelőtt súlyosan megbetegedtem tüdőmbóliában, majd le is 100%-oltak. És ezek után Isten elé álltam, hogy Istenem, miért vannak ezek a nehézségek az életemben? Miért adod ezt a sok nyomorúságot? És akkor Isten ezt az igét adta nekem, az 1 Péter 5:7, hogy minden gondotokat őre vessétek, mert néki gondja van reátok. És az elmúlt években ennek is, ezeknek az igéknek az igazságát, valóságát tapasztaltam meg. Istennek minden terhet, gondot elmondhatunk, elpanaszolhatunk, és egyedül ő tud engem megérteni, és bennünket megérteni, megvigasztalni, megnyugtatni. Isten a nehezeken, próbákon keresztül mutatta meg, hogy csak egyedül benne bízzak, és a lelkemet egyedül ő tudja megelégíteni. És a nehézségeimet egyedül ő vele tudom megoldani. Ő tud békességet, nyugalmat, örömöt adni. És Isten nekem mindig a legjobbat akarja adni. És ő sokkal jobban tudja, hogy nekem mi a legjobb. Ezért nem kell aggodalmaskodnom, bármilyen helyzetben vagyok, bízhatom ő benne. Ha nehezeket enged meg az életemben, ez az ő akaratával és a beleegyezésével történik. A hívő ember életében sosincs véletlen. Ezt is megtapasztaltam, hogy mindennek az a célja, hogy megismerjük őt, és hogy egyre jobban hasonlítsunk Krisztusra. És elvégezte bennem Isten, ami egyedül neki a dicsőség, hogy most már eljutottam odáig, hogy hálát tudok adni a nehézségekért is. Mert tudom, hogy minden a javomra van. És tudom, hogy az a sok nehéz, amin keresztül ment az életem, ez kellett. Ennél kevesebb nem volt elég arra, hogy valóban az ő legyen az első hely az életemben. És ezt olyan jó volt megtapasztalni, és olyan jó azóta is benne lenni, és olyan jó Istentől függni, és az ő kezén lenni. Ezt naponta megtapasztalom, mind a saját életemben, mind Erikával kapcsolatban is. És Istenhez csak egyedül alázatos és bűnbános szívvel lehet közeledni. És Isten egyedül az első helyen elégszik meg az életünkben. Egyszerűen, hogyha nem ő a van az életünk első helyén, akkor célt éveztünk, akkor csak pótcselekvések, akkor vallásos megszokások szerint irányítjuk az életünket, ami nem Isten szerint való. És ha Istennel rendben van a kapcsolatunk, akkor az emberekkel, a házastársunkkal is rendben van a kapcsolat. Én ezt megtapasztaltam, és amikor megértettem, és Isten megkönnyörült rajtam, akkor egyszerűen Isten egyre másra oldotta meg a problémáimat. Adott egy csodálatos munkahelyet, ahol három év munkanélküliség után Isten elvezetett ide, én a baptista szeretett szolgálatnál dolgozom, és szolgálatok neki, és még pénzt is kapok érte. Olyan jó egy hívő közegben dolgozni, hívőkkel, teljesen más, mint egy világi környezetben. És Isten ennyire szeret engem, és ennyire szeret titeket is, mindenkit, hogy ő gondoskodik rólunk. És a betegségemből is egyedül Isten gyógyított meg, és hála Istennek, hogy most már meggyógyultam. És ahogy vele megjavult a kapcsolatom, hogy rendbe jött, úgy egyszerűen körülöttem a dolgok helyre kerültek, megoldottak, Isten egyszerűen megoldotta a problémáinkat. A lakást is sikerült eladnunk. Most Erika lakását is szeretnénk eladni, és szeretnénk egy új közös otthont Erikával, de hiszem, hogy ezt az Úr meg fogja adni. De az a kérésünk, vagy kérésem Erikával az Úr felé, hogy csak oda akarunk költözni, ahol ő jön velünk, amire az ő áldását adja. És lehetnek álmaink, de azokat mindig rendeljük Isten akarata elé. Ez nagyon fontos, hogy mindig ő legyen az első hely az életünkben. Minden reggel alig várom, hogy találkozzak vele. Szóljon hozzám, beszéljen velem, és tudom, hogy az életem kis és nagy dolgait egyelőttől csak vele tudom megoldani. És milyen érdekes, hogy Istennek a gondviselése, hogy az évi igém az volt erre az évre, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ez a Jeremiás 29.11. Ezt kívánom nem csak magamnak, hanem az egész gyülekezetnek is, hogy Isten így áldjon meg bennünket, és így tegyük az életünk első helyére őt. És akkor Isten, ha el is vagyunk keseredve, ha talán nehezeket is ad Isten az életünkben, de bízzunk benne. És ahogy az én életemet is meggyógyította, az én életemet is elreállította, azóta boldog vagyok. És azt sajnálom, hogy ezt a 35 év vallásos életet nem előbb cseréltem fel ezzel az élettel. Hát és még sokat tudnék mondani a vele való közösségemről, örömeimről, megtapasztalásaimról, és arról a békességről, amit csak ő tud adni, mert az időleját. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Még azt szeretném mondani, hogy hát a lakást eladtuk, de december 22-én költözünk, hogy aki tud férfiak segíteni, az szeretettel várom. És kérek még imádságot. Köszönöm szépen.
Én nem magamról fogok beszélni, hanem a héten az Urkuti Dórival többször váltottam levelet a mai közülés kapcsán, és hát nem csak a közülés, Urkuti Dóri, a Gyurinak a felesége. És nem csak a közülésről értekeztünk, hanem ő írt magáról is, meg én is magamról. És olyan dolgokat írt, független attól, hogy tudta volna, hogy mai napon az Isten tiszteleten a hálaadás lesz a téma, tele volt hálaadással a levele, és én megkérdeztem, hogy olvashatok-e a leveléből részleteket. Tehát ez nem egy egy olyan bizonságtétel, amit valaki átgondolva megírt, hanem én hozódok a leveléből. Tehát aki nem tudja, esetleg Urkutiék Finnországban élnek, Gyuri az ottani nagykövetségen dolgozik, és az egész családjuk 4 gyerekkel együtt ott van Finnországban. Tehát Dóri írja, tehát nyár előttig, tehát idén nyár megelőzően, szinte minden nap rossz volt. Ugye valaki belegondol, hogy valaki kimegy Finnországba, nagykövetségen dolgozik, hát ez szuper, tehát. De a Dóri azt kérdezi, hogy minden nap rossz volt. A gyerekek nagyon szenvedtek a nyelvi előkészítő osztályokban, és úgy nagyjából minden nyomasztó volt. Rengeteget sírtam. Amikor viszont visszajöttünk augusztusban, mármint Finnországban, minden megváltozott. Nem győzöm írni a háradás témákat. A nagyok, mármint a nagy gyerekek, bekerültek a közeli iskolába, ahol nagyon jól érzik magukat, és Peti is szívesen jár óvodába. Peti a legkisebb. Szinte minden nap valamelyik gyerek lelkesen mesél valamit a napközben történtekről. Az elmúlt 3 hónapban nem is emlékszem rossz napra. Annyira fantasztikus, nagyon hálás vagyok ezért. A finn nyelv sajnos csak nem akar ránk ragadni, nagyon nehéz. Peti szinte egyáltalán nem halad. A fiúk lassan, Panka kicsit gyorsabban, én pedig csak a nyelvtannal és pár szóval vagyok előrébb, de a beszéd nem megy. Jövőre Peti is kezdi az iskolát, most az a cél, hogy addig többé-kevésbé megtanuljon finnül, és mehessen egy normál iskolába. Ne kelljen a nyelvi előkészítőbe kezdenie. Itt sajnos nem tanítják a folyóírást, így azt majd otthon kell neki megtanítanom. Gyurinak jó a munkája továbbra is. Minden nap idejében fél 5 körül el tud jönni. Megvacsorázik itthon, és kezdődik neki a második műszak. Minden leckét végig vesz a gyerekekkel. A dolgozatokra kijegyzeteli az egyes részeket finnül és magyarul is. Aztán végig beszél a gyerekekkel, szóval nagyon sokat foglalkozik velük. Ahogy egyre jobban tudják majd a nyelvet, gondolom erre egyre kevesebb szükség lesz. De most még nem tudják egyedül megérteni az olvasmányokat, például történelemből, kémiából, környezetből. Én a magyar tantárgyakat veszem velük, és az angolban segítek. Tényleg fantasztikus, hogy most mennyire tele van a szívem hálával, már több mint 3 hónapja. Mielőtt kijöttem, azért imádkoztam, hogy megtanuljak megelégedett lenni. El is kezdtem egy bibliatanulmányozást ebben a témában, és eldöntöttem, hogy minden kis apróságnak örülni fogok itt. Aztán kiderült, hogy nem csak kis apróságoknak örülhetek, hanem rengeteg nagy ajándékot is kaptunk. Annyira igaznak érzem erre a helyzetre, hogy először Isten országát kell keresnünk, és a többi megadatik. December 13-án megyünk haza, 3 hétig otthon leszünk, akkor majd biztos eljutunk a gyülekezetbe is. Köszönjük rá!
Köszönöm szépen mindenkit. Bizonságtétel. Most nézünk az igére, ahol találkozunk ezzel az egyik leprással. Ebben az igében, amikor Jézus találkozott a 10 leprással, egy kicsit tudni kell, hogy mi volt a helyzet abban a kultúrában, abban az időben. Ha valaki lepras volt, akkor ő már nem tudott a közösségben élni, hanem a városon kívül kellett élni, és az volt a helyzet ezzel a 10 emberrel, az volt az érdekes így, hogy az egyik lepras, aki szamaritánus volt, együtt volt a zsidókkal. Mert az, hogy tisztatalan voltak a zsidók, akkor teljesen mindegy volt, hogy együtt vannak ezzel a szamaritánus emberrel, vagy nem. Ők ott voltak, és együtt voltak a városon kívül. Volt egy olyan szabály, hogy egy zsidó ember legalább 50 méter távolság kell tartani ezek a tisztatalan emberektől. És azért, amikor Jézus jött azon a napon, azon az úton, azt látjuk, hogy ezek az emberek kiabáltak, és kértek segítséget tőle. Jézus ebben a helyzetben én azt mondom, hogy egy kicsit furcsa az a segítség, amit ráadott. Jézus egyszer nem mondott nekik, hogy én meggyógyítom. Csak annyit mondott neki, hogy menjetek el a paphoz. És az volt a gondolat ezzel, hogy abban a kultúrában, ha valaki tiszta lett, az, hogy ő újból tud kerülni a közösségbe, az első feladata az volt, hogy oda kellett menni a paphoz. És a pap egy kicsit olyan feladat volt esetleg, mint egy orvos manapság, hogy az orvos azt mondja az embernek, most már nem vagy feltűző beteg, most már tudsz visszamenni az iskolába, most már tudsz visszamenni a közösségbe. Itt, amikor volt szó egy lepros emberről, akkor a pap volt az ember, aki azt mondja, hogy most már tiszta vagy, most már visszamehetsz a közösségbe. És Jézus mondta a 10 leprosnak, amikor találkoztak, ő azt mondta nekik, hogy menjetek a papokhoz. Én azt mondom, hogy az nem volt egy könnyű feladat annak a 10 leprosnak. Hogy még mindig beteg vagyok, akkor miért megyek oda? De mégis látjunk, hogy volt elég hit mind a 10-ben, hogy amikor Jézus mondott valamit nekik, ők engedelmeskedték. Lehetséges, hogy benne is egy kicsit volt a tömeghatás, hogy az egyik azt mondja, hogy jó, akkor én megyek, akkor a másik azt mondja, jó, akkor én megyek, és akkor, ha már ketten mennek, akkor a többiek azt mondja, hogy jó, nem lesz olyan ciki, ha én is megyek, ha mégse gyógyulunk meg, akkor nem vagyok én egyetlen ebben a helyzetben, hanem mind a 10-en vagyunk így. Jó, akkor menjünk. Egy kis hit lépést tettek. És amikor indultak, ütközben meggyógyultak. Úgy látjuk, hogy nem volt egy nagyon hosszú távolság, amit mentek, amikor ez történt. És amikor ez történt, akkor az egyik a 10 között. Ahogyan mondja az igében, Jézus, amit Jézus mond, az idegen. A szamaritánus. Ő volt az, aki visszafordult és visszament Jézushoz. Ő volt az egyetlen. Mind a 10-et kapott. Én azt mondom, hogy az egyetlenben, az ő életében a legfontosabb, amit tudta kapni. Az egészséget. Ami adta egy újabb lehetőség, hogy ő együtt tud élni a többi emberrel. Tovább nem lesz elkülönítve. És az egy. Ő egyból, amikor meggyógyult, ő azt mondta, hogy muszáj visszamenni. Hálát adni Jézusnak, hogy ő tette meg ezt. És én azt mondom, hogy hol van ez a hálaadás bennünk? Mi olyan vagyunk, mint az egy, vagy mi olyan vagyunk, mint a 9? Olyan könnyű nem mondani köszönöm. Olyan könnyű elfelejteni azt, amikor valaki tesz valami értünk. Van-e az a hálaadás a mi szívünkben, amikor mi kapunk valamit? Én azt mondom, hogy valahogyan én azt mondom, hogy ez egy könnyebb eset, mert itt ebben az esetben az volt, hogy valami nagyon jót kapott. Amikor valaki valami nagyon jót kap, akkor én azt mondom, hogy ez egy könnyebb hálát adni. De ha tovább menjünk a vázlaton, van egy másik pont, és az a hálaadás, mint hozzáállás. Az első Tesszalonika 5. részben a Pál a következőt mond, a 16. verstől a 18. versig. Mindenkor örüljetek. Szüntelenül imádkozzatok mindenért. Hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Megint én azt mondom, hogy itt találkozom egy olyan igével, ami egy kicsit nehéz nekem. Mert ez az ige, amit olvasunk, ezt azt mondja, hogy mindenért kell hálát adni. Én készítettem egy listát, hogy biztos, és a listát, amit én készítettem, én azt mondom, hogy lényegében Jóska a bizonságtételeben felsorolt azokat a dolgokat. Tudunk-e hálát adni, amikor az ember felesége meghal? Amikor az ember munkanélküli? Amikor az ember beteg. Én azt mondom, hogy általában mi függjünk a körülményeinktől. És általában, ha van egy ilyen helyzet a mi életünkben, tudnám tovább felsorolni a dolgokat itt. Esetleg még mindig van munkahely, csak nem adnak fizetést. Vagy esetleg három havonta néha adnak egy kicsit. Ilyen. Ismerjünk olyan a gyülekezetünkben, aki küzdik ezzel. Vagy esetleg van egy szülő és a gyerekei. Vagy az egyik gyereke elfordult Istentől. És egy olyan életet él, ami fáj a szülőnek. Akkor ilyenkor kell hálát adni Istennek. Én fölteszem a kérdést, hogy ha ez van, hogyan tudok hálát adni? Hogyan lehet hála a szívemben, amikor a körülmények az életemben teljesen rossz? És ahogyan gondolkoztam erről, akkor láttam azt, hogy valóban vissza kell menni a századik zsoltárra. Vissza kell menni azok a gondolatokra, amit ott látjuk. A századik zsoltárban azt látjuk a harmadik versben, hogy tudjatok meg, hogy az Úr, az Isten, ő alkatott minket. Az övei vagyunk. Múlt héten volt egy gyülekezeti napunk, és amikor ott voltunk, beszélgettem egy kicsit arról, hogy milyen nagy a mi Istenünk. És használtam egy példa a teremtett világról, hogy próbáltam mutatni az Isten nagyságot. Ebben az igében és a 139. Zsoltárban nem látjuk az Isten nagysága abban, hogy milyen nagy a teremtett világ, hanem inkább látjuk azt, hogy milyen nagy az Isten, amikor mi látjuk azt, hogy milyen a mi testünk. Milyen testet teremtett Isten nekünk. Milyen bonyolult az ember teste. Az, hogy az ember szeme hogyan működik? Minden kis apró rész ott van a megfelelő helyen. Vagy amiben én mindig csodálkozom, amikor ahogyan úgy tűnik, hogy idősebb vagyok, egyre gyakrabban csinálom azt, hogy vágom az ujjamat valamivel, vagy csak húzom egy papíron, és azt vágja az ujjamat, és akkor vérzik, és ott van egy seb. És egy pár nap alatt az teljesen rendbe jön. Milyen jó lenne, ha ugyanez lenne igaz a kocsimmal. Amikor húzom a kocsin valamin, és valahogyan azok a problémák maradnak, kell vinni a szerelőhez, de valahogyan az Isten úgy alakította a mi testünket, hogy nagyon sok mindenben magától meggyógyul. Ez az Isten munkája. Egy olyan Istenünk van, aki egy ilyen testet adott nekünk. Folytatjunk a 100. Zsoltárban, és látjunk azt, hogy adjatok hálát neki, adjatok nevét, mert jó az Úr. Isten jó. Néha a körülményeink nem jó, de Isten jó. Örökké tart szeretet. Isten szeret téged. A mindenható Isten, aki teremtett a világot, az Isten szeret téged. És hősége nemzedékről nemzedékre. Isten hőséges. Isten mindig ott lesz, ha mi forduljunk hozzá. Ő soha sem hagy el minket. Milyen a mi Istenünk? Látjunk azt, hogy valóban Isten szuveren, és ő uralkodik minden fölött. Tegnap délután részt vettem egy alkalmán, ahol Pálhegyi Feri bácsi volt az Eldorado. És a Feri bácsi arról beszélt, hogy milyen nagy probléma az, hogy van egy olyan helyzet néha, amikor mi úgy gondoljunk Istenről, hogy olyan, mint egy automata gép. Hogy mi imádkozunk, és Isten adja azt, amit mi kérünk. És azért fordulunk Istenhoz, azért van kapcsolatunk Istennek, mert ő ad. És a Feri bácsi föltett azt a kérdést, hogy mi van, ha mi imádkozunk, és Isten nem ad. Akkor is maradjunk hőséges hozzá? Vagy csak függjünk attól, hogy kapunk valamit, vagy nem? És a Feri bácsi idézte a Dániel könyvéből, a harmadik részből, jól ismerjünk a történet, amikor a három fiatal nem voltak hajlandó leborulni a király előtt, és akkor az volt, hogy akkor ő bedobja őket a tűzbe, és ez a három fiatal ember a Dániel könyvében a harmadik rész a 18. versben a következőt mond, mielőtt bekerülnek a tízbe. Előtte azt mondnak, hogy Isten tud megmenteni minket. És utána a folytatás az, de ha nem tenne is, mi van? akkor is mi nem fogunk leborulni egy idegen Isten előtt, akkor is a mi Istenünk az igazi Isten. És én azt látom, hogy az, amit Isten vár tőlünk, amikor van szó, ez a hálaadás, hozzáállás a mi szívünkben, az, hogy az nem függ attól, hogy Isten ad, vagy Isten nem ad, hanem a hozzáállásunk függ attól, hogy milyen a mi Istenünk. Hogy a mi Istenünk a szuverén szerető Isten. És amiatt mi bármilyen helyzetben tudunk ott lenni abban a helyzetben haladással. Isten miatt, nem a körülmények miatt. Nem könnyű, de ez a mi feladatunk. A Filippi 4-ben szinte egy ismert igében, a Filippi 4. rész, a 6. és a 7. versben. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könnyegésben mindenkor hálaadással tarjatok fel keresélyeket Isten előtt. Hálaadással. A hálaadás nem azt mondom Istennek, hogy Isten olyan jó, hogy munkanélküli vagyok. Isten olyan jó, hogy beteg vagyok. Hanem a hálaadás, Isten milyen jó, hogy te vagy az én Istenem. Milyen jó, hogy én ilyenkor is tudok bízni benned. A Jákob 2-ben Jákob azt mondja, hogy tekintetek jó, tekintetek öröm, amikor vannak nehézségek az életedben. Újból és újból én azt látom, és azt valamikor fogok megtanulni, hogy az a legfontosabb Istennek, hogy milyen az én lelkem, milyen az én szívem, hanem nem milyen kényelmes, vagy könnyű az én életem. Isten fő célja a mi életünkben, az, hogy mi ad formáljuk, hogy mi olyanok leszünk, mint Krisztus. Ő akar formálni minket. És azért lesznek ezek a nehézségek a mi életünkben. De ezek a nehézségekben mi tudunk még mindig hálaadással fordulni Istenhez. Az utolsó gondolat, amit szeretnék kiemelni ebből a textusból, a Lukács 17-ben, az utolsó vers. És ezt mondta az Úr. Kell fel, min él, hited megtartott téged. Itt az a megtartott szó itt, az a szó, ahol más helyen használnak az új szövetségben, amikor beszél az üdvösségről. Amikor van szó arról, hogy Isten megment valakit. És valahogyan én azt látom, hogy itt ebben az igében Jézus többet mond ennek az embernek, hogy csak fizikailag meggyógyulta. Hanem Jézus azt mondja a szamaritánusnak, hogy lelkileg is meggyógyulta. Látjuk, ezt nem mondja a másik kilencnek. A másik kilenc fizikailag meggyógyultak. De mi nem tudjunk, hogy mi lett az ő lelkükkel. Ezzel az egyel viszont mi tudjunk, hogy mi van az ő lelkével. Mert Jézus azt mondta neki, hogy a hited megtartott téged. És ez igaz a mi életünkben is. A hitünk megtart. Az Efézus második rész. A 8. vers. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek. A hit által. És ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. A mi üdvösségünk az Isten kegyelmeből jön. És az egy ajándék, amit Isten ad, amikor mi hiszünk, amikor mi bízunk benne. És én azt mondom, hogy valahogyan azt kell adni, hogy ez kell, hogy legyen a fő oka, hogy van hálaadás a hívő ember életében. Azért van hálaadás, mert van egy megváltó. Mert Jézus az Úr az én életemben. És én azt mondom, hogyha ez van, én azt mondom, hogy a többi az mindegy. A többi az nem lényeges. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy milyen nagy ajándékot ad Isten nekünk. Ő egy új életet ad nekünk. Ő egy örök életet ad nekünk. És Jézus ezt adta a szamaritánusnak. A szamaritánus, aki visszament hálaadással. Mert ő látta, hogy Jézus volt az, aki megmentette az ő életet. Jézus megmentette a mi életünket. Adjunk hálát neki. Imádkozunk. Édes Atyánk, olyan könnyű beleesni abba a hibába, hogy amikor jól mennek a dolgok a mi életünkben, hogy ez csak természetes. Vagy valahogyan azt érzünk, hogy ez jár nekem, mert én egy rendes ember vagyok. Segíts minket látni azt, hogy mindent jó, ami van a mi életünkben, az a te kezedből jön. És segíts minket látni azt, a hálaadás oka az, hogy te milyen vagy, nem az, hogy te mit teszel. Kérjünk, tovább formáld át a mi szívünket, hogy bármilyen helyzetben tudunk látni téged, és hogy ilyenkor tudunk teljes szívvel hálát adni neked. Ezt mind kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.